Mátyás király könyvtára. Gurka Balla Ilona előadása.
Legnagyobb könyvgyűjtőnk Mátyás király volt, könyvtára már a maga korában is világhírű. Mátyás más reneszánsz fejedelmek módjára, sőt őket felülmúlva megtöltötte könyvtárát a 15. század legszebb köteteivel. Nem csak pompa szeretet ösztönözte erre, olvasó volt. Könyvtára nem is állt csupa díszmunkából. A Corvina ránk maradt kézirataiinak egy része oly egyszerű kiállítású, hogy bármely kolostor állományába is tartozhatott volna, épp csak Mátyás címere díszíti őket, és néhányon még a címer is hiányzik. Tartalmuk miatt tartotta ezeket könyvtárában. Egyébként nagyobb részt a Mátyás király könyvtár nagyon szépen kivitelezett díszes. Humanista tisztelői a királynak tömérdek versben, levélben és ajánlósorban emlékeznek meg olvasottságáról. Túlzó hízelgéseik mellett elmondanak tényeket, melyekből látjuk, hogy Mátyás magas irodalmi műveltséggel telített légkört teremtett maga körül. Háborúban, tábori ágyán esténként verseket vagy tudományos műveket olvas, békében dús asztala mellett kora híres vitézeivel vitázik, szabad óráiban pedig tervrajzok készítése közben megálmodja a világ legnagyobb tudományos intézetét. Nem külső hatásra vagy hatásvadászatból, hanem hajlamánál fogva volt igaz, könyvbarát, gyűjtő és becédás. Alig telt el egy emberöltő, s a híres bibliotéka semmivé lett, csak a híre maradt. Ezt a hírt azonban megőrizte a nemzet emlékezete, s egyre újabb meg újabb kísérletek történtek a szétszórodott kötetek felkutatására és hazahozatalára. A bibliotéka Corviniánának, amely hozzávetőleg 2000 kötetből állhatott, ma az egy tizedét ismerjük. Szövevényes történetükre, művészi kapcsolataikra, kiállítások, könyvek és tudományos publikációk világítanak rá. Mátyás könyvdíszítő címeréről Corvina könyvtárnak Corvus Hollo jelentésű szavunk benne foglaltatik a könyvtár elnevezésében, tehát Corvina könyvtárnak nevezett gyűjtemény a korabeli Európa legnagyobb könyvgyűjteményei közé tartozott. Ma több mint 200 Corvinát ismerünk, de a teljes gyűjtemény Mátyás halálakor ennek tízszerese lehetett. A Corvina könyvtár évtizedekig tartó rendszeres beszerzés eredményeként jött létre. Első Mátyás az 1460-as években kezdett el könyveket gyűjteni, könyvgyűjtő szenvedélyét valószínűleg Vitéz János várad, ma Nagyvárad püspöke, valamint Janus Pannonis táplálták. Miután mindketten részt vettek a király ellen szervezett összeesküvésben, az ő könyvtáraik is a király gyűjteményébe kerültek. Mátyás 1476-ban feleségül vette aragóniai Beatrixot, aki Nápolyból hozott magával gazdag könyvgyűjteményt. A Bibliotheca Corvinia gyarapodását segítették az itt dolgozó másolók, fordítók, könyvkötők és a beszerzők nemzetközi hálózata is. A könyvtár létesítése beilleszkedett a kor humanista törekvéseibe. A könyvek száma felülmúlta a firenzei Lorenzo il Magnifico gyűjteményét is. A 15. század uralkodói könyvtáraikat arra használták föl, mint tulajdonosok, így Mátyás király is, hogy legitimációjuk eszközéül szerepeljenek a köztudatban. A könyvgyűjteményhez hasonlóan reprezentációs szerepet töltött be az a helyiség is, amelyben a könyveket elhelyezték. Ez volt a studioló. Studiolo, scrittoio, studio. Az itáliai reneszánsz folyamán ez a három szinonimaként használt szó azt a kicsi meghitt művészien berendezett helyiséget jelentette, amely tulajdonosa számára a studiumokhoz szükséges eszközök mellett kényelmet és nyugalmat biztosított. E helyiség típusnak a történetét jól feltárta már a kutatás. Ismerjük az itáliai humanisták, az urbinói hercegek, a mantovai hercegnők, a firenzei bankár diktátorok és a római pápák studiolóit, jó részük meg is őrződött vagy eredeti helyszíneiken vagy múzeumokban. A 14. századi francia királyok és az avignoni pápák kezdeményezéseinek mintájára alakul ki a 15. századra a humanista studioló, mint önálló helyiségtípus, amely egyszerre tölt be tanulmányi és gyűjteményi feladatokat, egyidejűleg magánarchívum és könyvtár. A helyiség archetípusát Petrarca stúdiolója és grottája képviseli, melyet aztán a Mediciek, a Deszték, a Montefeltrók, a Gonzágák és néhány pápa tökéletesítenek. Építészetileg a stúdioló palota legtitkosabb helye. A család főlakosztályán belül közvetlenül az előszoba és a hálószoba után következett, amelyhez rendszerint kápolna, illetve oratórium, továbbá titkos kert, illetve loggia és a már említett grotta csatlakozott. Egy-egy palotán belül több stúdióló is előfordulhatott, mint ahogy a stúdiólóban található könyvgyűjteményen kívül egyéb önálló könyvtár helyiségek is gyakoriak voltak. A stúdióló rendszerint humanista alapon kidolgozott és megvalósított képi programja révén nyerte el pompás külsejét. A Mátyás király budavári stúdiólójával kapcsolatba hozható elsődleges emlékanyagot természetszerűleg maguk a korvinák képezik. Ugyanúgy, mint más kódexekben a korvinák díszes címoldalain, azon a helyen, ahol a szövegkezdő iniciáléban a könyvművészet képi hagyományainak megfelelően auktor portré szerepel, a szerző könyvet néha tekercset tartó, magyarázóan gesztikuláló, félalakos ábrázolása helyett többször találkozunk stúdióló jelenettel. A szerző írópultnál dolgozik. A stúdióló szó ugyanis bútort, írópultot épp úgy jelöl, mint a dolgozószobát. Az írópultnál ülő szerző vagy másoló ábrázolásának megvan a maga középkori ikonográfiai tradíciója. Ezzel most nem foglalkozunk, csak utalok a képes krónika közismert szkriptorára. Szűkebb összefüggésünk számára azok a korvina ábrázolások jönnek számításba, melyeken az író pult, írószobában, irodában, dolgozószobában, könyvtárszobában van, stúdióló a stúdiólóban. Az írószobában, írópultnál ülő szerző körül az írópulton, vagy az alatta lévő polcokon kedves tárgyai, gyakorta használt eszközei hevernek, homokóra, tükör, asztrolábium, tintatartó, szögmérő. Az ablakon át idilli táj vagy nagyszerű város látszik, és néha be is néz rajta valaki. 8 korvina címlapot ismerünk, amelyen stúdióló ábrázolás van. A könyvtár, típus a magánykönyvtár, főúri, illetve uralkodói könyvtár, jellege részben nyitott. Gyűjtőköre, tartalmát nézve vegyes, a tudományok szinte minden ága képviselve volt a kor színvonalának megfelelően. Legnagyobb gondot a görög és latin szerzők műveinek beszerzésére fordítottak. Elhelyezése a várban, egy idézetet mondok, négyszög alakterem áll benn a palotának a mélyén. Sziklából fejtett kő és téglafalakra merészed, bolthajtásnak az íve hajol alá a magasból, két magas ablaka déli verőfény messzi sugároz. Rakva vagyon sok színes üvegből képeket ábráz, a csoda fogja el azt, aki látta művészi tökélyét. Az idézett Naldius a Fejedelmi Könyvtár Magasztalása című verséből van, Hegedűs István fordításában. A korvina kutatók szerint hiteles ez a leírás, ami a könyvtár környezetét és berendezését illeti. A gyűjtemény feltehetően a budai várpalotok keleti szárnyában közvetlenül a kápolna mellett kapott helyet. A könyvtár mellett volt a csillagvizsgáló, ahol az udvari csillagászok, Regio Montanus, Il Cusi Marton tevékenykedtek, és innen nyílott az ajtó Mátyás dolgozó szobájába. A palota kapuja fölötti felirat is figyelemre méltó, érc, márvány és könyv nem hagy enyészni soha. A könyvtárról Naldus Naldius a mottóban kiemelt részen kívül ezt is feljegyezte. A te királyi könyvtárad a többiektől nem annyira könyvei nagy számában, mint inkább kiválóbb és jobb voltában különbözik. Mert hiszen a görög és latin könyvekhez, amelyekhez antikvitás is már magáénak mondott, valláson könyvei járulnak, csak nem megszámlálhatatlanul sokan. A díszítésről, melyet könyvtáradban alkalmaztál, hallgatók. Ez oly nagy és kiváló, hogy senki ennél nagyszerűbbet nemhogy megalkotni, de még kigondolni sem képes. Mivel magyarázható a könyvtár létrejötte és virágzó fejlődése? A magyarázatot a humanizmus és a reneszánsz eszmének magyarországi kibontakozásában kell keresnünk. Kókai György szerint Magyarországon a reneszánsz és a humanizmus a középkori kultúra utóvirágzásával egy időben bontakozott ki. Kialakulása a központosításra törekvő királyi hatalom igényeivel állt összefüggésben. Az uralkodónak a főúri anarchia elleni harcban és a fenyegető török támadásra való felkészülés érdekében művelt hivatalnokokra volt szüksége. A királyi kancellárián korszerű európai műveltségű tisztviselők dolgoztak, akik humanista műveltségüket nagyrészt külföldön szerezték. A könyvállomány nagysága Csapódi Csaba szerint Mátyás halálakor 1800-2000 mű lehetett. Más forrásokban ennél jóval nagyobb számmal találkozunk, 3-4000 művel. Ez akkor lehetséges, ha Mátyás könyvgyűjteményéhez számítjuk a királynő könyveit és a kápolnában használt egyházi szertartás könyveit is. Főleg kézzel írott kódexek, de akad köztük már nyomtatott könyv is. Kelecsényi Gábor az állomány összetételét vizsgálva arra megállapításra jutott, hogy kétharmada az ókori klasszikusok és a modern humanisták műveit tartalmazta fele-fele arányban, egynegyede pedig az egyházatyákat. A többi mű, biblia vagy egyházi szerkönyv volt, a középkori filozófia és teológia, csillagászat, természet és orvostudomány, műépítészet esetleg a hat tudomány tárgykörében tartozott. Ma mintegy 650 hiteles korvinát tartanak számon a világ különféle könyvtáraiban. Évi gyarapodásának száma korszakonként változott. 50-70 lehetett. Vitéz János és Janus Pannonius kegyvesztése után az elkobzott könyvekkel együtt ez a szám 5-600-ra szaporodhatott. 1471-ben volt a főurak összeesküvése. Ezután nőtt meg látványosan a könyvtár állománya. A beszerzés módja. Elődeitől örökölt művek, tanulmányai során beszerzett könyvek, amelyek egyszerűbb kivitelezésűek, később kerültek díszkötésbe. Megrendelésre készült, és a tisztelőitől ajándékba is kapott kódexek. A gyarapítás módja mai terminológiával élve hagyaték, vétel és ajándék. Példaképei Garázda Péter, Vitéz János, Janus Pannonius. Sőt, még az édesapjának is voltak könyvei gyűjtve. A többi nevezetes humanista könyvgyűjtő nevét is megemlítjük. Handó György prépost, Kálmán Csehi Domonkos székesfehérvári prépost, később kalocsai érsek, Nagy Lucsei Orbán Győri, majd Egri püspök és Váradi Péter kalocsai érsek. Könyvtárosai valódi humanista műveltségű egyének voltak, a nevüket is ismerjük, Galeotto, Marzio és Taddeo Ugoletto. Könyvmegrendelések, tervszerű gyarapodás jellemzi tevékenységüket. Ismert tény, hogy Firenzében 20-30 másoló dolgozott Mátyás király könyvtára számára. A legszebb példányok Vespasiano da Bistici könyvmásoló műhelyéből kerültek ki. Nagy gondot fordítottak a görög és latin művek beszerzésére, saját kora alkotásainak összegyűjtésére és a szövegek hibátlanságára. Naldinus volt az, aki a szövegek emendálását, azaz javítását végezte. Ezért ismerte olyan jól a királyi könyvtárt, így valóban hivatott volt arra, hogy dicsőítő költeményt írjon róla. Korszakok a könyvtár történetében. Az első korszakra jellemző a humanista ihletés, ifjúkori olvasmányok, a példaképek hatása, Vitéz János és Janus Pannonius nevét említjük meg elsősorban. Ebben a korszakban általában nem, vagy csak egyszerűen esetleg utólag díszített példányok tartoztak tehát a gyűjteményben ebben az időszakban. Erre a korszakra jellemző, hogy a művek tartalma volt a fontos, és nem a könyvdíszek. A második korszak Beatrix nápolyi királylánnyal kötött házassága 1476-ban után kezdődik. Virágzó korszak ez a könyvtár állományának növelésében és művészi értékeinek fellendítésében. Itáliai műhelyek dolgoztak Mátyás király könyvtára számára, de tudjuk azt is, hogy a királynénak külön magángyűjteménye is volt. Erről tanúskodnak a tulajdonjegyet meghatározott címerek. Mátyás címere, Beatrix címere, ahol a magyar királyi címer egyesítve van az Aragon címerrel. Találunk olyan címert is, ahol a Dalmát címer is részét képezi. Mai szóhasználattal élve az ex libriseknek. S ha már szó esett a címerekről, felfigyelhetünk olyan jelenségre is, amely a possessorok változására utal. Vitéz János címere átfestve Mátyáséval, vagy a szétszorodott korvina kötetekben a későbbi tulajdonosok címerét festették a hollos címer fölé. Megváltozott a kódexek külleme, ismert firenzei mesterek munkája ismerhető fel tisztítésükbe. Atavante degli, Atavanti, Kerico és mások. A Korvina a harmadik korszaka akkor kezdődött, amikor Mátyás a budai másoló műhelyt létesítette. Oláh Miklós Hungária című 1536-ban írt könyvében elmondja, hogy Mátyás Budán állandóan 30 könyvmásolót és könyvfestőt foglalkoztatott, kik tudós férfiak utoljára a festésben is járatos Félix Ragusanus felügyelete alatt dolgoztak. E műhely két legkiemelkedőbb művész egyénisége, Franciscus de Castello Italico és Giovanni Antonio Cattaneo madocsai apát. A másolók közül ismerjük Petrus de Abbatis Burdigi Lenzist, a nápolyi királyi könyvtár volt szkriptorát, ki 1484 óta tartózkodott Budán. Ő másolta a Párizsi Nemzeti Könyvtár remek Cassianus Corvin kódexét, melyet a madocsai apát és több más budai miniátor illusztrált. Nem kevesebb, mint 43 fennmaradt Korvinán csodáljuk a budai könyvfestő műhely munkáját. Némelyikben csak címert festettek, másokban a díszlapok virágos kerete és a miniatűrös vagy egyszerűbb ékességű iniciálék is budai származásúak. A ma Párizsban őrzött ötkötetes Arisztotelész ősnyomtatványt szintén Budán illuminálták, s könyveken kívül festettek itt nemesi címeres leveleket, s alkalomattán másoknak is dolgoztak, mint például de Castello, aki Kálmán csehi domokos székesfehérvári prépos számára, vagy a madocsai apát, aki Nagylucsei Orbán egri püspök számára festett gyönyörű áhítat könyvet. A könyvfestő műhellyel szoros összeköttetésben állt a Korvina könyvkötészete. 71 kódexe maradt fenn eredeti kötésben, és ezek között csak a 7 vörös, kék vagy zöld selyemkötés nem különbözik más 15. századi selyemkötésektől. A 27 bársonykötésnek, eltekintve attól, hogy némelyiket még ma is díszíti, a Korvin címerrel ékesített zománcos veret, van egy sajátsága, amely Mátyás kötött könyveinek kétségtelen ismertető jelei közé tartozik. A könyvnek a kötés által nem védett, tehát kinyitható hosszú oldalán színes festéssel díszített, jellegzetes aranymetszés van, melyen zöld, kék, rózsaszínű és sárga szallag vonadékok vagy leveles indák közt a mű rövidített címe olvasható. Amiből az is következik, hogy a Korvinában egyébként régi középkori szokás szerint a könyvek a polcokon nem álltak, hanem hevertek, mégpedig a bársonykötésük a kötésgerincével a fal, metszésükkel a szemlélő felé. Fennmaradt továbbá 43 eredeti bőrkötésű Korvin kódex is. Hozzájuk hasonló stílusú kódex burkolat sehol másott nem található. Műhelyüknek Magyarországon kellett lenniük. Mindegyiket Mátyás címere díszíti, de ennek kerete és az azt körülvevő zsinór és dús aranyozású gyöngysor díszítés mindegyikben más-más változatokat ölt. Stílusuk mégis annyira egységes, hogy nem csak ugyanabban a műhelyben, hanem ugyanabban az évtizedben is kellett készülniük. Vannak köztük régi, a Korvina első időszakából származó kéziratok, s vannak olyanok, amelyeket 1480 után írtak. A műhely tehát a király életének utolsó évtizedében működött. Átkötötték a régi állomány kéziratait is, melyek első lapját, ha nem volt elég díszes, ebben az időben ékesítette ragyogó virágos keretekkel a könyvfestő gárda. A budai királyi könyvtár a maga idejében a világ leghíresebb könyvtára volt, könyv állományának nagyságáról szólva még az egykori szemtanúk adatai is lényegesen eltérnek egymástól. A második Lajos vendégeként ismételten Budán járt, s a Korvinát erősen dézsmálgató bécsi humanista Alexander Brassicanus 1530-ban barátjának, Stadion lovagnak azt írja, oly nagy mennyiségben volt itt a régi és újkori latin kézirat, mint sehol a világon. A világ akkor legnagyobb könyvtára mások szerint a római Vatikáná, és ez 4000 kötettel dicsekedett. Brassicanus szerint még ennél is nagyobb lett volna a Korvina. 4000 ivrétes kódex azonban nem férhetett el a Naldusztól leírt helyiségekben. Utolsó gondozója Bartolomeus Foncius egyik beszerző útjáról a küldeményehez csatolt levélben áradozva írja, hogy egész Firenze a Korvináról beszél, és Lorenzo de Medici az ő mintájára akar hasonló latin görög könyvtárt berendezni. Foncius azonban biztosítja az olaszokat, hogy Mátyás könyvtárát ez a Laurenciana sem fogja felülmúlni. Budai műhelyére jellemzőek a jellegzetes könyvkötések. a korvinák megőrzése céljából. Sajátos színeket használnak, vörös, kék, lila, zöld. Anyaga, sejem vagy bőr, kecske vagy borjúbőr, de használtak bársonyt is. Díszítő elemei virágdíszek, keleti és olasz ornamentikus motivumok, címerekkel, olykor aranyozott mintákkal. A budai másoló műhely mintegy 30 embert foglalkoztatott. Köztük voltak másolók, illuminátorok, könyvkötők. Az illuminátorok közül megemlíthetjük az ügyeskező Félix Ragucianus nevét. Díszítés közben gyakran használt motivumok, lapkeret, díszek, benne kandeláberek, puttok, medalionok, abban alakos ábrázolás, Mátyás, Beatrix a szerző vagy bibliai motivumok, vinyetták, miniatúrák. Egyes kódexek kezdőlapján klasszikus címlapot abban az időben még nem alkalmaztak, tipikus reneszánsz architektonikus miniatúra található. Oszlopokkal a háttérben üdettáj. Az alakok közt még a kánonképekben is gyakran felismerhető Mátyás király és Beatrix alakja, sőt az ifjú Korvin Jánosé is. Szimbólumok. Általában a lapkeret dísz sarkaiban vagy az oldalán elhelyezve sárkány bátorságot jelent, mékkas szorgalmat, kút az elmélyülést, bölcsesség hordó mértékletességet, a gyűrű a hitet, az éggömb az igazságosságot, az acél és kova erő és szellem, a homokóra pedig a cselekvéseket siettető idő felhasználását jelenti. Jellemző ez indafonatos díszítés, egyszerű fehér indafonatok a firenzei díszítés. Néhány szóban szeretnék kitérni Mátyásra, mint az olvasóra. Mátyás királyt a humanista műveltségű uralkodót kortárs humanista történetírók szövege alapján tudjuk csak bemutatni. Ő nem csak gyűjtött, hanem olvasta is a könyveket. Galeotto Marzio így írt róla, fölülmúlta sokféle háborújával, temérdek győzelmével, nagy tetteivel, túlragyogta Európa összes fejedelmeit, és kiváló emberséggel párosult jóindulat, nagy műveltség lakozott benne, szelíd és ékes szóló modorú volt, valamint sok nyelven beszélt. Értett ezen kívül a csillagászathoz, a platonista Apuleius műveiben olyan járatos volt, hogy tanait tökéletesen ismerte. Gyakran megfordultak tehát udvarában teológusok, filozófusok, orvosok, költők, szónokok és csillagászok, valamint olyanok, akik valamennyi tudományról elő tudtak adni valamit. Még gyermekkorában megszerette az érdekes szép történeteket. Feljegyezték róla, hogy Európa szerte ismert Roland éneket nagy áhítattal hallgatta. Mátyás király gyermekkorában annyi odaadással hallgatta az e fajta énekeket és a hősökről szóló megemlékezéseket, hogy elfeledkezett ételről, italról, és reggeltől estig, étlen szomjan álmélkodva, semmi másra sem gondolt, csak az ő hatalmas karcsapásaikra, bősz küzdelmükre. Közben a győztes dicsőségén fölgyulladva, kezét, lábát vívó mozdulatokkal jártatta, mint aki abban a hitben van, hogy ő maga is ott van és vitézkedik. Szülei hamar felfigyeltek erre, és ezért fordítottak nagy gondot arra, hogy az országlás elnyerésére minden tudományákban, erkölcsben és királyhoz illő foglalatosságban neveljék. Az idézet szintén Galeottótól van. Galeotto Mátyásról írt könyvét Korvin János herceg számára készítette, hogy példaképének tekintse atyát. Az összegezésben így jellemzi. Őt terheli Magyarország minden gondja baja, mégis olvas, vitatkozik, különféle tudományos könyvekben otthonos. Az ő pompás és mindennapos vendéglátását tudós férfiak élvezik, és jelenlétemben egyszer egy elég nehéz és kétes dologról esett szó, ki mást mondott, ő pedig előhozatta hálószobájából a könyveket, és egy pillanat alatt meglelte azokat a tekintélyeket, akiket a dologban idézni kellett. Márpedig ezt soha nem tudta volna tenni, ha nem volna jártas a könyvekben. Mondta, ja, tehát írta Galeotto. Nem mindenki tartotta erénynek a király jártasságát a tudományokban, sem időtöltését a könyvei és humanistái között. Udvari papja Temesvári Pelbárt, prédikációiban éles hangon bírálta az uralkodót, aki ahelyett, hogy a várkápolnában ájtatoskodna, a tudósaival vitatkozik neoplatonista tanokról, filozófiai kérdésekről, csillagászati jelenségekről. Mi mégis az olvasmányaiban jártas humanista uralkodót tiszteljük benne, akinek a számára a könyv nem csak értékdísztárgy volt, hanem az ismeretek forrása is ugyanakkor. Néhány szóban kitérnék Mátyásról és a könyvnyomtatásról. Mátyás király könyvtárában túlnyomó részt kéziratos könyvek voltak. Még a nyomda feltalálása után is kézzel írott kódexeket rendelt külföldön, és nagy lendülettel működött a budai könyvkészítő műhely. Ő mégsem Hesz András szolgáltatását vette igényben. Kelecsenyi Gábor úgy értékeli, hogy Mátyás viszonyulása a könyvnyomtatáshoz nem egyértelmű. Elgondolkodtat, hogy a haladó szellemű uralkodó nem fedezte fel a nyomtatott művek jelentőségét. Több példány azonos szövegről, olcsóbb, mint a kéziratos könyv, stb. És nem támogatta a hazai nyomda működését sem. Talán azzal magyarázható ez az átmeneti korszak a kéziratosság korából, a nyomtatott könyvek korába, hogy Mátyás, mint bibliofil, idegenkedett attól, hogy a könyvtárát búvárló tudósoknak a művészi gonddal előállított kódexek egyedi darabjai keltette élményét csökkentsék a tömegtermékek. Eddig tartott a Kelecsényi idézet. Még az sem változtatott ezen a viszonyuláson, hogy az első nyomtatott művek utánozták a kéziratos könyveket a betűk formájával, a fametszetes díszítéssel, a szövegben alkalmazott rövidítésekkel. Hesz András második ismert kiadványát a humanistáknak szánta, amely Basilius Magnus művét tartalmazza. Ez a mű tartalma alapján beillett a Budán elterjedt és népszerű neoplatonista tanokat tisztelő szellemi életbe, de igénytelen külsejével nem tudta magára vonni az olvasók figyelmét. A könyvtörténészek szerint 1477 és 1480 körül működött még egy ős nyomda Budán, amelyet egyetlen ismert terméke alapján konfessionáli néven ismerünk. Lehet, hogy csak vándornyomda volt, mert a budai kiadók nem hozzáfordultak az egyházmegyei szertartáskönyvek kinyomtatása megbízatásával. Ennek az is lehet az oka, hogy a külföldi nyomdák olcsóbban és szebben dolgoztak. Mással is magyarázható Mátyás tartózkodása nyomdával szemben, részben az is közrejátszhatott, hogy kedvezőtlen időben indult el Magyarországon a könyvnyomtatás. Kihatott az eseményre a király ellen szőtt összeesküvés, minek eredményeként egy rövid időre kiábrándult a humanistákból. Azt a tényt sem hallgathatjuk el, hogy Hesz András nem a legjobb betűkészlettel érkezett Budára, és ha megnézzük az első Magyarországon nyomtatott könyvet, nem nehéz rájönni, hogy ez a kivitelezés nem tudta magára vonni Mátyás figyelmét. Az ilyen nyomdatermékek nem tudták kiszorítani a művészi kivitelezésű kéziratos kódexeket. Még akkor sem, ha tudjuk, hogy Mátyás az egyház számára külföldön rendelt nyomtatott szerkönyveket. Az ismert és népszerű Túróci krónika is külföldön látott napvilágot két kiadásban is ugyanabban az évben. Meg kell jegyeznünk, hogy az augsburgi nyomdatermék a híres Radolf műhelyéből került ki. Ezt a kiadványt a már budai polgárként tisztelt Fegert könyvkereskedő saját fametszeteivel gazdagította és Mátyás királynak ajánlotta. Ennek a kiadásnak az előszava egyes díszpéldányban arannyal volt nyomva. Feltételezhetően ilyen díszpéldányal ajándékozták meg Mátyás királyt is, de úgy látszik, ez sem volt elég ahhoz, hogy a könyvgyűjtő humanista uralkodó érdeklődését felcsigázza. A könyvtárában található elenyésző számú ős nyomtatványt, főleg a szerzők ajándéka, tiszteletpéldánya képezte. A könyvtár sorsa Mátyás halála után. 1490. április 6-án meghalt Mátyás király, híres könyvtárának szomorú lett a sorsa. A rendelkezésünkre álló irodalom arra utal, hogy legalább 150 befejezetlen kódex maradt Firenzében, és mindössze két évvel halála után beszüntették a munkát a budai másolóműhelyben is. A trónra lépő Ulászló nem értékelte e gazdag szellemi örökséget. Könyveket már nem vásárolnak, a firenzei műhelyekből nem tudták kiváltani az elkészült köteteket, sőt, ha a helyzet úgy kívánta, Ulászló könnyedén ajándékozott a korvinákból. Mátyás fia, Korvin János mindössze néhány darabot tudott belőlük megtartani, miután 1490-ben vereséget szenvedett a trón körüli harcban. A korvinák szétszórodtak világszerte. A bécsi császári könyvtára került felirat szerint nem kis túlzással. A könyvek nagy része Mátyás király könyvtárából került oda. 1526-ban Mária királyné menekülésre kényszerült, s magával vitte a kápolnából a brüsszeli Missali néven ismert gyönyörű díszítésű, talán egyik legismertebb, egyesek szerint legszebb korvinát. A feljegyzések alapján 1526-ig eredeti helyén állt a könyvtár, de nem volt könyvtárosa. Szulejmán távozásakor számos korvina Konstantinápolyba került más királyi kinccsel együtt. Az állomány tovább csökkent, erről tanúskodik Petrus Lambécius bécsi császári könyvtáros beszámolója 1666-ból a korvina maradványairól. Leszálltunk a mintegy 20 fokot számláló kőlépcsőn. Világosságot csak egy félkör alakú és elég nagy ablak szolgáltatott. Ebben a pincében találtuk meg ama híres kincsét a korvina könyvtárának, mert valamennyi tudós ember oly régóta és oly nagy kívánsággal vágyott meglátni, bocsánat. Nem felelt az meg sem hírének, sem a hozzáfűzött várakozásnak. Mindenestül nem állott ez, ugyanis több mint körülbelül 300 vagy 400 könyvből, melyek egy csomóban hevertek a földön, porttól, piszoktól annyira belepve, hogy ennél rúttabb vagy gyomorúságosabb látványban részed alig lehet. Tehát a bécsi könyvtárostól származott az idézet. A korvina könyvtár kötetei több mint 10 ország gyűjteményében lelhetők fel. Van belőlük az Egyesült Államokban 4 darab, a bécsi nemzeti könyvtárban itt van a legtöbb 37, a vatikáni könyvtárban 9, Prágában, Salzburgban, Brüsszelben és még más városokban. Ezeket a felmérhetetlen értékű kódexeket mutatták be 1990-ben, amikor megkísérelték rekonstruálni Mátyás király könyvtárát 500 év után. Ez természetesen ennyi év távlatából nagyon nehéz, szinte lehetetlen. Mégis hálásak vagyunk ezért a kísérletért, azért is, hogy a sokfelé szétszóródott legszebb kódexlapok egy virtuális könyvben a Bibliotheca Corviniában megelevenedtek és bepillantást nyújtanak egy művészet szerető király könyvgyűjteményében. Csapódi Csaba szerint mégis legalább mennyiségben a könyvtár zöme még együtt volt akkor, amikor Szulejmán szultán 1526-ban bevonult Budára. Pestet, Budát elhamvasztotta, de a királyi palotát megkímélte ettől a sorstól. Mivel benned tartózkodott, nem tartotta illendőnek a fölégetését. De a nyomorult királynak a várban lévő tömérdek kincsei, házi berendezése, ágyúi, ágyugójai lefoglaltattak. A tömérdek elhurcolt zsákmány közt kellett lenniük a korvina könyvtár díszes köteteinek is, mert ettől kezdve sorra bukkannak föl korvinák Konstantinápolyban, és a végső maradványokat 1862-ben a Magyar Tudományos Akadémia egyküldöttsége megtalálta a Szeráj helyiségeiben. Ezek egy-két kivétellel ma szultáni ajándékként Budapesten vannak. Tehát 1990-ben, ahogy az előbb említettem, Mátyás halálának 500. évfordulóján kiállítást szervezett a Magyar Nemzeti Könyvtár, hogy bemutassa a felkutatott darabokat. Ez a kiállítás csak töredékét tudta bemutatni az egykori gyűjteménynek, de így is megmutatta, hogy a Bibliotheca Corviniana egykor közvetlenül a vatikáni könyvtár után következett nagyságban és a művek változatosságában. Jelenleg 216 kötetről tudjuk biztosan, hogy a korvinához tartozott, de ez a szám szerencsére a kutatások során növekszik. Ezek 16 ország 47 könyvtárában találhatók. Magyarországon 52 kötetet őriznek. Az interneten 2003. szeptember 7-től kezdve az országos Széchenyi könyvtár korvinái tanulmányozhatók a korvina.osk.hu webcímen. Ez a honlap az első eredménye a Bibliotheca Corviniana Digitalis elnevezésű nemzetközi programnak. A végső cél Mátyás király korabeli könyvtárának visszaállítása, legalábbis virtuálisan. A honlapon működő fájlok összmérete meghaladja a 30 gigabájtot. Tehát összefoglalva, akkor és ma, akkor Mátyás király korában a kontinens minden pontjáról érkeztek humanisták az udvarba, hogy létrehozzák a korabeli Európa egyik leggazdagabb könyvtárát, a Bibliotheca Corvinianát. Ma európai kutatók azon fáradoznak, hogy az országos Széchenyi könyvtárba összegyűjtsék a világban fellelhető összes korvinát virtuálisan.
Elhangzott Mátyás király könyvtára. Gurka Balla Ilona előadása. Felvétel a Kolozsvári Bábes Bólyai Tudományegyetemen készült 2008-ban.